felújított óvoda, tornateremmel kibővített iskola és újraindított tánccsoportok, ez csupán néhány az elmúlt mintegy két év Csángóföldön megvalósult fejlesztései közül. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke azt mondta, hogy a moldvai csángókkal sokáig nem törődött eléggé az anyaország, ezt az adósságot kell most törleszteni. Edvi Péterrel Molnár Gábor beszélgetett.
Valahol azt olvastam, hogy a csángó identitástudat az erősebb mindenféle válságnál. Igaz ez a mostani helyzetre is?
Azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy a csángók csak úgy élték túl az elmúlt 400 évben, hogy mindig nagyon erősen kapaszkodtak a hagyományaikban, vallásba, az identitásba és abba, hogy ők csángók. Egy kicsit zokon vették, hogy durván 400 éven keresztül elhanyagoltuk őket, de szerencsére az elmúlt években nagyon sok segítséget kaptak. Nem tudjuk a 400 évet bepótolni, de egy kicsit biztos.
Ennek tükrében milyen állapotban van a moldvai csángóság most?
Újra kezdődött minden, főleg a hagyományőrzés, az oktatás, ez a két legfontosabb programok. Nyilván a sport is fontos, meg szociális kérdések, de azért teljesen egyértelműen a hagyományőrzés az mindent visz. Vannak olyan dolgok, amik már nincsenek is meg. Azt szokták mondani, hogy az asszonyok régi rongyokat szednek elő, és megfejtik, hogy az hogy is volt régen szőve, hogy is volt régen hímezve, és annak alapján újra gyártják. Szerencsére egy pár dolog megmaradt, de nem túl sok minden.
Tehát ezeknek a hagyományoknak a megőrzését célozta ez a mostani látogatásuk is a Csángóföldre?
Nem csak azt, azért ez egy sikertörténet, szerencsére az elmúlt két-két és fél évben. Sok minden történt, sok mindent közösen megcsináltunk. A magyar kormánynak is jól esik néha egy sikertörténetben részt venni, és az ő támogatásukkal rengeteg minden épült, rendbe jött, rendbehoztak, renováltak, vagy pedig felújítottak. Felújítottak például mindenféle tánccsoportokat, szőteseket, régi házakat, de kaptak Csíkszeredába egy vadonatúj kollégiumot, eddig egy borzasztó körülmények között voltak a gyerekek, és mivel a gyermekmentő szolgálattal ebben részt veszünk ebben a programban, igyekszünk a hagyományőrzésen túl elsősorban olyan programokat segíteni, támogatni, ahol a gyerekek jobb helyre kerülnek, vagy a gyerekek jobb helyzetbe kerülnek. Így született meg ez a kollégium is Csíkszeredába. Elkerültek nagyon egészségtelen körülmények körül, nagyon szép, világos, egészséges helyre. Gyimesbükkben is született egy új óvoda. A gyimesbükki Dani Gergely iskolát már régóta támogatjuk. Nagyon szép óvoda, nagyon szép helyen vannak a gyerekek. Aztán utána felmentünk Hóstelekre, ahol egy ilyen régi épületben vannak hagyományőrzők, és ott oktatnak, tanítanak, és Diószegre, ahol úgy szintén egy régi épületből sikerült varázsolni egy újat, ahol nagyon meg vannak elégedve a gyerekek, a szülők és a tanárok is. Végül átmentünk Százkútra, ami úgy szinte egy új épület, de ahol nem csak óvoda iskola van, hanem van egy nagyobb terem, ahol találkoztunk a tanárokkal. 88-an voltak ott, és nagyon érdekes volt a tanároknak a beszámolója, akik közül többen azt mondták, hogy gondolkoztak azon, hogy visszamennek Székelyföldre, Erdélybe vagy Magyarországra, attól függ, hogy honnan jöttek. De most, hogy elindult ez a program, így meggyőződtek arról, hogy érdemes itt maradni, érdemes tovább tanulni, tovább tanítani a gyerekeket. És szemmel láthatólag megnyugodtak, és szívesen vannak ott. Aztán voltunk még Rácsillán és Lészpeden, ahol úgy szintén az új felújított épületeket megnéztük. Lábnyékba, ahol a táboruk van a csángóknak, ami nagyon szépen megújult, nagyobb lett, ugyanakkor meg főleg nyáron, de még tavasszal és ősszel is szétdurran, mert hiába tudnak már több mint 100 gyereket és felnőttet ott elhelyezni. Nem elég nagy, de ettől függetlenül gyönyörű, és van ott egy tájház is, amiben 100-200 éves régi dolgok vannak, és nagyon szép az embernek a érdeklődését is nagyon leköti, meg azért csodálkozik, hogy azért hogy laktak régen. Nagyon sokat vicceltünk, mert például az egyik tagunk, akivel a Szilikatival úton voltunk, azt mondta, hogy milyen pici ágyuk volt, tehát én ebben nem tudnék aludni a feleségemmel, mert alig férnénk el. Mondtam, hogy igen, de hát ennek fejében régen volt 7-8-9-10 gyerek is. Így telt el ez a 3 nap. Azt gondolom, hogy azt is mondhatjuk egy kis túlzással, hogy csoda történt Csángóföldön, mert a nagy semmiből, a dületező házakból most felújított házak vannak, szép új épületek vannak, világos tantermek, tehát egy nagy öröm most a Csángóföldön szétnézni, megint jó Csángónak lenni, azért ez egy 60 ezeres kisebbség, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos út volt, és nagyon szép eredményekről tudunk beszámolni, ami nem mindig van így a határon túli utakon, de ez egy ilyen út volt.
A magyar házatról a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének keretein belül létrehozott több településen létező magyar házakról mit érdemes tudni?
Én nem szeretem azt a kifejezést, hogy magyar házak, de természetesen tudom, hogy valahogy össze kell foglalni azokat a intézményeket, amiben ezek az óvodák, iskolák, tantermek, közösségi termek vannak, és hát így mondjuk a magyar ház az jó és találó, de minden helyen, ahol magyar házakat írunk, ott mindenhol van óvoda, iskola, csak avval a különbséggel, hogy általában van egy nagyobb terem, amit napközben az óvodások, iskolások tornateremnek használnak, esténként pedig a csángók ott gyűlnek össze, ott beszélgetnek, ott vannak ilyen ügynet küldőgyűlések, ahol a falvak képviselőivel lehet találkozni, vagy a tanárokkal lehet találkozni, vagy ott beszélik meg azokat a dolgokat, hogy abban a faluban, vagy a szomszéd faluban mit kell csinálni, de ilyen kisebb táncházak is ott van, kisebb ünnepségek is. Így van aztán összefoglalva magyar ház néven ezek az épületek.
Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnökét hallották. A szellemi alkotások hatékonyabb hasznosítása érdekében kötött együttműködési megállapodást a KTI Közlekedéstudományi Intézet és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. A kutatásfejlesztési terület innovációi tekintetében különösen szükséges, hogy azokat ne lehessen könnyen másolni, netán ellopni. A részletekről dr. Gál András Leventét, a Közlekedéstudományi Intézet ügyvezetőjét Kutasi Judit kérdezte.
Hát alapvetően a munkatársainkat szólítjuk meg első körben. Hát a fő üzenet az az, hogy ugye válság idején nem működnek a régi rutinok, és nem csak takarékoskodni kell, hanem ugye új erőforrásokat felszabadítani. Ugye Magyarországon nagyon sok kutatóintézet működik, amely előállít adott esetben szabadalmat, újítást, know-how-t, szerzői művet és sok mindent. De ennek igazából azért nem nagyon kiforrott és jó hatékony a gyakorlata, hogy ezt hogyan tudjuk feltárni, kataszterbe rendezni, és utána egy olyan érdekeltségi rendszert kialakítani, amely alapján a kollégáink igenis arra lesznek ösztönözve, hogy új ötleteket találjanak ki, mert ebből ennek adott esetben az anyagi hasznából, vagy éppen a tudományos előmenetelből tudnak profitálni. Ugye ezt ismerte fel a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Pomázi Gyula elnök úr vezetésével, és egy Európai Uniós együttműködés keretében arra tett kísérletet egyébként számos jó külföldi példa nyomán, hogy elsősorban és első körben a magyar kormányzat háttérintézményeként működő különböző kutatóintézeteket megkeresik, hogy nosza rajta, kezdjük el fölmérni. Ugye azt kell tudni a KTI-ről, hogy adott esetben több tucat olyan kollégánk van, akik napi szinten előállítanak szellemi alkotásokat. Ezeknek, még egyszer mondom, a pontos nyilvántartási rendszere eddig nem volt megoldott, és akkor ezt először fölmérjük, utána leülünk és elkezdünk arról beszélgetni, hogy hogyan lehet ezt jól hasznosítani, és hogyha ezt kitaláljuk, akkor hiszen az ipar ezekre egyébként fogékony, hiszen a közlekedés az egy alapvetően for profit tevékenység, és ugye ide értem egyébként a logisztikát is, és amikor azt mondjuk, hogy látjuk, hogy milyen hasznosítási módja van, akkor ki kell alakítanunk egy érdekeltségi rendszert, hogy a kollégáink ugye ezt megtegyék. Egyébként például az autóiparban ennek egy kialakult gyakorlata van, tehát azon autógyártó vagy bármilyen közlekedési eszközgyártó cégek, ahol komoly innováció van, ez egy kialakult gyakorlat, hogy a szolgálati szabadalmak, újítások miképpen épülnek be a napi termékfejlesztésben.
Igen, hát jó példa tényleg az autóipari cégek többsége, ugyanis tisztában van azzal, hogy mekkora értéke van a saját szellemi tulajdonának a megvédésében. Hogyan állunk ebben akkor az önök területén itt Magyarországon? Hol kell rákapcsolni?
Hát szinte mindenhol, ugye. Ugye szokás azt mondani, hogy ha egy országnak vagy egy régiónak a versenyképességét és jövőképességét vizsgáljuk, akkor elég ránéznünk, hogy mennyi új szabadalmat adnak be. És hát e tekintetben egész Európa elsősorban Ázsia tekintetében jelentős lemaradásban van, tehát már azt lehet mondani, hogy Kína egymaga több szabadalmat ad be évről évre, mint egész Európa. Ami azt mutatja, hogy úgymond az innováció területén, az újítások területén, magyarán a jövő formálás tekintetében jelentős lemaradás van, de sajnos ez Magyarországra is igaz, tehát az ebbéli tevékenység visszaesett. Nyilvánvalóan ez szorosan összefügg azzal, hogy ma úgymond a magyar tulajdonú gyártás és a magyar tulajdonú termékfejlesztés az azért a rendszerváltás után jelentősen visszanyatlott, és most kapaszkodunk újra föl. De ugye ezt nem csak szűken termékfejlesztésre kell gondolni, hiszen a KT-ben nem alapvetően terméket fejlesztünk, hanem olyan megoldásokat, ami tanúsítással, képzéssel, járművajoknak, közlekedés szervezéssel, tehát inkább úgy tágértelműen mondanám, hogy know-how-k. Ról beszélünk. Ezekben viszont tudunk jók lenni, hiszen Magyarország egy közlekedési szempontból nagyon úgymond multikulturális ország, hiszen nálunk a légi, a vízi, a közösségi vasúti közlekedés egyaránt működik, és ezeknek a kombinációja igenis kitermeli azokat a szellemi újításokat, amiket érdemes úgymond becsomagolnunk, levédenünk, és ugye, ami a célunk, hogy elsősorban külföldre tudjuk technológia transfer formájába hasznosítani.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy milyen piaci értéket jelenthet a társaságuk számára ez az együttműködés, ami egyébként az első állami háttérintézmény, amely megkötötte ezt a kiemelt stratégiai együttműködési megállapodást az SNTH-val.
Ez így van. Hát most ilyen benchmarkokat, vagy ilyen viszonyítási alapokat tudok önnek mondani. Ugye általában a magyar járműgyártást azt a német gazdasághoz, a német ökoszisztémához szoktuk hasonlítani. Ugye a Németországban úgymond a testvér intézményünknél azt mondják, az az aranymetszés, hogy körülbelül egyharmadát a költségvetésének biztosítja az ottani kormányzat, és 66%-át, közel 70%-át pedig piaci bevételekből nyeri, ami tényleges munkavégzést is jelent, de a munkavégzés mögött ezek a szellemi alkotások vannak. Tehát egészen más dimenzióról beszélünk költségvetési szempontból, tehát azt tudjuk, azt remélem ettől, hogy már 2023-ban nagyjából 10-15%-a az árbevételének, a KTI-nek, ezen szellemi termékeknek a tervszerű és racionális hatékony hasznosításából tud származni.
Bizonyos szempontból ezen a területen első fecskeként, de egy nagyon jelentős szereplőként tudják formálni az ipari szereplőket, illetve hát egyáltalán az egész szektort. Mit vár hosszabb távon?
Hát ugye ez egy állandó működés, hiszen nézzük meg csak magát a mobilitást, hogy ugye elektromobilitás most éli a úgymond virágkorát, látszik, hogy vannak bizonyos problémák, tehát lehet, hogy nem korlátlanul tud fejlődni, de például bejön a hidrogén, mint egy új meghajtási üzemanyag, ami megint egy teljesen új rendszert igényel magának, és a világon mindent nézünk, hogy milyen jó gyakorlatokat lehet átvenni. Tehát amire utalni akarok, hogy ennek van egy természetes dinamikája azért, hogy fölmérjük és hasznosítjuk, de minden technológiai ágazat önmagában a külvilág, a gazdaság hozza a kihívásokat. Hiszen mondjuk a közlekedés szervezésről, vagy tanúsításról beszélünk, vagy ehhez kapcsolódó képzés, tananyagfejlesztésről, látjuk, hogyha mondjuk az elektromobilitásról áttérünk mondjuk a hidrogén meghajtásra, akkor lényegében mindent újra kell gondolni, hiszen egy egészen más természetű anyagról, energiahordozóról beszélünk. Tehát amit akarok mondani ezzel, tehát hogy úgymond ennek a folyamatnak sose lesz vége, hanem folyamatosan fejlesztenünk kell. Még egyszer a német példa nekem elég csábítóan és jónak hangzik, hogy az árbevételünk még egyszer kétharmada a piacról származzon, és a tényleges munkavégzés mellett nagyjából az 50%-át, tehát mondjuk a teljes árbevételünk 30%-át a szellemi alkotásainknak a hasznosítása jelenti, és ebből tudjuk kitermelni majd azt, hogy jó életpályát tudunk adni a KTI munkatársainak.
Gál András Leventét, a KTI Közlekedéstudományi Intézet ügyvezetőjét hallották.